Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 130. Zsoltárunkat. Énekeljük 130. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelem. Gyülekezet, foglaljon helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai igehirdetőnket, akit bizonyára sokan ismernek, hiszen szolgáló tagja volt valamikor gyülekezetünknek, édesapja pedig presbiterünk, Berta Zsoltot, aki a Svábhegyi gyülekezet lelkipásztora. Isten áldása legyen ottani és mai itteni szolgálatodon is. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Karácsony közelettével felhívjuk a testvérek figyelmét. A református Kávén kiadó és más kiadók új és szép léleképítő kiadványaira. Valamint az Anima Sony zenekarunk CD-jére és DVD-re egyaránt. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Kedden 10 órától asszonyórát tartunk. Kedden este 7 órától a fiatal felnőttkör karácsonyi alkalma lesz. Szerdán 7 órától kóruspróbát, csütörtökön 10 órától bibliaórát, este 6 órától kisifit tartunk. Pénteken 5 órától a mini-ifi, este 6 órától a nagy-ifi bibliaórája lesz. Vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-tól a kórus próbál. Jövő héten vasárnap, december 15-én délután 3 órától asszony karácsonyt tartunk. Az elmúlt héten kísértük el gyülekezetünk szeretett tagját, kántorát, Illés Ferencné Zsuzsikát utolsó útján, az erzsébeti temetőbe. Kedvesünk 75 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászolóknak. Jézus Krisztus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezetünk lelkipásztora ma Máramaros szigeten prédikál testvérgyülekezetünkben. Hirdetem továbbá, hogy a gyermek karácsony időpontja megváltozott. Tekintettel arra, hogy egyes iskolákban december 21-én szombaton tanítási nap lesz, így a gyermek karácsonyi ünnepünk 2013. december 21-én szombaton délután 3 órától kezdődik. Ezt is és a többi rétegcsoportunk karácsonyi alkalmainak időpontjait is kitettük ide a belső hirdetőtáblánkra, és kitettük a gyülekezeti honlapra is. 312. számú énekünket keresse ki a gyülekezet, 312. számú énekünket, és énekeljük végig ezt a szép adventi éneket. A 312. számú énekünk első verse így kezdődik: Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön attól a Jézustól, aki ezt mondja: íme én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint írva találhatjuk azt a Máté írása szerinti evangélium 25. fejezetében, a 25. rész első 13 versében, amelyet a gyülekezet leülve hallgasson meg figyelemmel. A megnevezett helyen Máté evangélium a 25. részében, az első 13 versben így szólít meg minket Isten igéje. Jézus mondja: Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igényének a hallgatását, a szívünk befogadását és a megtartását is. Gyertek, és ezért is imádkozzunk most. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Istenünk, drága édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hogy immáron advent második vasárnapján lehetünk együtt a te házadban. Köszönjük, Urunk, hogy megérhettük ezt a napot, és különösen is hálás a szívünk, hogy veled kezdhetjük azt el. Köszönjük, Urunk, hogy te nem azt nézed, hogy milyen lelki vagy fizikai állapotban érkeztünk a házadba, hanem arra vagy kíváncsi, hogy amikor zörgetsz a szívünk ajtaján, akkor mi megnyitjuk-e azt az ajtót. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te a visszatérő Úr vagy az, aki kopogtatsz, aki zörgetsz, aki bebocsáttatásra vársz. Urunk, te tudod azt mindannyiunkról, hogy vajon kitártuk-e már a szívünk, a lelkünk, egész valunk ajtaját valaha is előtted, vagy talán hiába zörgetsz. Köszönjük, hogy még nem hagytad ezt abba. Köszönjük, hogy újra meg újra keresel. Keresel bennünket, Urunk, mindenek előtt a te igéden keresztül, amelyel már most is megszólítottál minket. De keresel életünk sokféle eseményén keresztül is, sokszor a bajban, a próbatételben, a magányban, vagy éppen a betegségben jössz hozzánk közel, hiszen akkor kezdünk mi ráébredni arra, hogy több az élet, mint amit megehetünk, mint amit felvehetünk, mint amivel magunkat körülvehetjük, és kezdünk el keresni, ahogy a költő mondja, pogány rímek s muzsikák között valami örököt. Köszönjük, hogy a te igéd, Úr Jézus Krisztus, az örökké való beszéd, hiszen az ég és a föld elmúlnak, de a te szavaid, a te beszéded soha örökké el nem múlik. Köszönjük, hogy már most is ezzel szólítottál meg minket. Kérünk, hogy hadd legyen ma élő találkozásunk veled. Kérünk, ébresz fel bennünket, ha lelki alvásban lennénk. Kérünk, újítsd meg a reménységünket, ha elcsüggettünk volna. Kérünk, te adj nekünk igazi adventi örömet, ha semmi örömtelit nem találnánk az életben. Ezért könyörgünk lelked gazdag áradásáért, hogy szólíts meg bennünket, és mi készek legyünk arra engedelmességgel válaszolni. Így könyörgünk, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket igéddel. Amen. Az ige hirdetés meghallására készülve, így fennállva énekeljük, kedves testvérek, a már megkezdett 130. Zsoltárunk harmadik versét, a 130. Zsoltár harmadik versét, amelyik így kezdődik: én nékem reménységem vagyon csak Istenben. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva szeretném az ő üzenetét hirdetni ma közöttetek, írva található a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai napi új szövetségi igénkben, Jakab levele 5. részében, annak a 7. és 8. versét olvasom. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, ha ma itt a templom ajtóban, amikor bejöttetek, megkérdeztem volna külön-külön tőletek, hogy ki mit vár ettől a mai istentisztelettől, akkor bizonyára nagyon különböző feleleteket hallottam volna. Azok, akik talán még emlékeznek rám, vagy ismernek engem, bizonyára valamiféle kíváncsisággal elmondták volna, hogy kíváncsiak arra, és azt várják, hogy hogyan és miről fogok prédikálni. Azok, akik nem ismernek engem, vagy nem találkoztak még velem, talán csodálkoztak is volna egy kicsit a templomajtóban, hogy miért vendég igehirdető szolgál most, és talán akkor ébredt volna fel bennük valamiféle kíváncsiság és várakozás. De lehet, hogy a többségtől kitérő válaszokat kaptam volna, hiszen úgy tapasztalom keresztény emberként ebben a világban járva, hogy igen kevésünkben magunkat, hívő embereket is beleértve bizony, igen kevés emberben él adventi várakozás. Sokszor várjuk mi a körülményeink jobbra fordulását, várjuk, reméljük családtagjaink, munkatársaink, főnökeink, vagy barátaink magatartásának a megváltozását, csak épp az a várakozás nem él bennünk elevenen, amiről itt a Zsoltárban is énekeltünk, és amiről Jakab levelében az imént olvastunk. Pedig ez a kalauzunk szerinti mai napi ige Jakab apostol azt feltételezi, sőt, abban az időben ez bizonyára nem is feltételezés volt, hanem valóságos tapasztalat, hogy a keresztények intenzíven várják újra megjelenő megváltójukat. Ők hallják, hogy a visszatérő Krisztus ott zörget az ajtón, mert közel van. Az ős gyülekezetek tagjait szinte csitítani kellett, szinte türelemre kellett felszólítani, olyan türelmetlenül várták vissza Jézust. Ahogy most olvastuk itt az igében, türelemre inti Jakab a gyülekezetek tagjait. Elgondolkodtam azon, hogy vajon hol vagyunk mi ettől? Vajon miért nem él bennünk ilyen elevenen az előretekintés, a jövő felé való odafordulás, az eljövendő Krisztus felé való odafordulás? Hogy miért csak adventben beszélünk Jézus második eljöveteléről? Mintha a mai európai kereszténységet nem is a türelmetlen várakozás, hanem az a fajta mély alvás jellemezni, amit a példázatbeli balga leányokat, akik, ahogy hallottuk, nem is igazán várták a vőlegény megjelenését. Holott, kedves testvérek, ha van ünnep, amelyet az ember nagyon vár, akkor az a saját esküvője. Az én esküvőm ebben a templomban volt, itt, ennél az asztalnál, emlékszem rá, mennyire vártam, vártuk, mennyire készültünk rá. Milyen furcsa lenne, ugye, ha valaki az esküvőjére nem készülne, ha nem örülne neki, ha nem lenne ott benne a várakozás feszültsége és izgalma. Milyen esküvő az olyan, milyen ünnep az olyan? Ez csak akkor képzelhető el, ha nem is szereti az ember azt, akivel össze kellene házasodnia. Pedig Jézus példázatában vőlegényről és mennyasszonyról hallottunk, akik várják a találkozást. Ezért merül fel a kérdés minden adventben, de a mai ige kapcsán itt és most közöttünk is, igen erőteljesen, hogy vajon szeretjük mi Jézust? Hiányzik nekünk, hogy nem látjuk még színről színre? Várjuk a vele való találkozást? Vagy tudjátok, akkor képzelhető még el, hogy nincs ott bennünk ilyen adventi várakozás, hogyha az az állapot, amiben most vagyunk, maradjunk a bibliai példázatnál, az esküvő előtti állapot, az jobb, mint az, ami ránk vár. Nos úgy tapasztalom, kedves testvérek, hogy az ős gyülekezetekben azért lehetett ott ez az intenzív várakozás, mert a Krisztust elevenen élték, bocsánat a szóért, értsük jól, Krisztus szerelemben éltek, és ezért várták vissza az ő urukat. És ezért volt, hogy vállaltak érte minden üldöztetést, minden hátratételt, még a mártíriumot is, hogy ne kiáltotta volna az őskereszténység, hogy Maranata, jövel Uram Jézus. Viszont mi, mai keresztények, tisztelet a kivételnek, nem ebben a várakozásban élünk. Nincs ott a szívünkben ez, mert nagyon jól megvagyunk ebben a mostani találkozás előtti állapotunkban. Krisztus valóságos látása és vele való közössége nélkül. Holott, kedves testvérek, szeretett gyülekezet, a keresztény egyház története két nagyon jól meghatározható találkozás Jézus Krisztus első és második eljövetele közötti időszakban zajlik. E két advent között nekünk szüntelenül szabad és kell is várnunk az ő ígéreteinek a beteljesedését. Annál is inkább, mivel felolvasott példázatunk szerint épp az lesz Jézus megjelenésének legfőbb jellemzője, hogy az váratlanul fog bekövetkezni. Akármennyire is várjuk, paradoxon ez, de így van, váratlanul fog bekövetkezni. Ezért figyelmeztet erre már idejében minket, mert csak az menekül meg a végső ítélet elől és alól, aki az ő szavát hiszi, és magára nézve is komolyan veszi. Figyeljünk hát, szeretett testvérek, kedves gyülekezet, advent második vasárnapján, mi is ezért ennek a Jézus által elmondott példázatnak az üzeneteire. És tegyük föl közben magunknak a kérdést, hogy türelmes várakozás, vagy éppen halálos alvás jellemez-e minket. Annál is inkább, mert a példázat első üzenete az, hogy az ő megjelenése, második eljövetele reményteljes várakozásra indíthat minket. A példázat főszereplőinek, a 10 fiatal leánynak ugyanis nem általános emberi váradalmai voltak, hanem nagyon is konkrét, adventi várakozás jellemezte őket. Ugyanis a mi váradalmainkat inkább az jellemzi, hogy olyan valamit várunk, amit nem ismerünk. A gyermek várja a fiatalság, a felnőttkor szabadságát, a fiatalember várja a családalapítás örömét, a felnőtt várja a békés nyugdíjas éveket, a nyugdíjas várja az első unoka megszületését, és úgy telik el sokszor sokak számára egy földi élet, hogy mindig várunk valamit, ami majd bekövetkezik, és soha nem tudunk igazán örülni annak, ami már itt van. Pedig ha tudnánk, hogy mi vár ránk, lehet, hogy inkább megállítanánk az időt. És talán jobb is, ha nem tudjuk, mit hoz a holnap. Körülbelül 100 évvel ezelőtt, a 20. század elején például olyan optimista várakozás töltötte el az emberiséget, különösen itt Európában, vagy a fejlett világban, mint még soha. A sokat ígérő technikai csodák kora volt az, és az ember azt remélte, hogy általános megoldást találhatunk ezek által minden bajra. Ezzel szemben jövőre 100. évfordulója lesz ennek, kitört az első világháború, és az emberiséget csapásra, minden illúzióját elveszítette. Éppen ezért ez a 21. század nem utolsó sorban éppen remek találmányok által soha nem látott szenvedést és pusztítást hozott erre a bolygóra. Ha tudták volna a 100 évvel ezelőtt élők, hogy mit is vártak valójában. De ezek a példázatbeli szüzek, kedves testvérek, ezek nem így voltak ezzel. Hiszen ők ismerték a barátnőjük vőlegényét. Mindannyian tudták, hogy ki fog megérkezni aznap este. Az ő várakozásuk nem arra irányult, amit az emberi bölcsesség vagy a technikai fejlődés képes elérni vagy elhárítani. De nem is arra, amit az idő múlása maga természetes módján hoz majd magával. Ezek a lányok nem a modern ember optimista vagy pessimista várakozásában éltek. Az ő esetükben valami egész másról volt szó. Arról, hogy vártak valakit, akinek az érkezését és a vele való találkozást sem siettetni, sem késleltetni, sem elhárítani nem volt lehetőségük. Valaki útban van feléjük, valaki elindult hozzájuk, közeledik hozzájuk, csak még nem érkezett meg, de jön, és ők erre várnak. Testvérek, nyilvánvaló, hogy a példázat hátterében a korabeli palesztinai mennyegzői szokások állnak. Egy lakodalomról van szó, és a lakodalom, azt gondolom, hogy a mi ünneptelen világunkban is, még ma is magasztos, pazar, Különleges esemény. Ott valami emelkedett és fenséges dolog történik, és aki abból kimarad, az valami megismételhetetlent mulaszt el. Ezért szoktunk mi is nagyon készülni, ha esküvőre vagyunk hivatalosak. Senki sem szeret kapkodni, hétköznapi ruhában megjelenni, vagy éppen késve érkezni az ilyen ünnepi alkalomra. A pontosság, az elegáns külső, az alapos felkészültség pedig különösen azokkal szembeni elvárás, akik valamilyen tisztséget, feladatot töltenek be egy-egy lakodalomban. Ezeknek a példázatbeli szüzeknek, nyoszoljó lányoknak is ilyen kiemelt szerepük volt az időtájt Izraelben. Nekik kellett a menyasszonyhoz a nagy hőség miatt általában kora este megérkező vőlegényt és a násznépet olajmécsesekkel köszönteni és a lakodalmas házhoz vezetni. Ám, ahogy hallottuk, ez az öt balga leány éppen ebben a nélkülözhetetlen felkészültségben különbözött az okosaktól. Mert nem az volt köztük a különbség, hogy csak az okosak várták a vőlegényt, és ők nem. És nem is az, hogy csak ők, ezek a bolondok aludtak el, és az okosok nem. Hanem az volt a különbség, hogy az okosok előrelátóak voltak. Ők szinte sejtették, tudták, számítottak arra, hogy késni fog a vőlegény, és vittek magukkal plusz olajat is a mécsesükhöz. Ők úgy várakoztak, hogy elevenen élt bennük a remény, hogyha késik is, de a vőlegény megjön. Viszont a balgákat egyfajta reménytelen, enervált, csüggett várakozás jellemezte. Voltak is olajmécsesükben valami kevés olaj, de nem gondoltak arra, hogy mi lesz, ha az elfogy. Ebből pedig az következik, kedves testvérek, hogy itt nem a várakozó egyház és a közömbös világ ellentétéről van szó, hanem rólunk. Ez a történet itt játszódik bent, a falak között, a gyülekezetekben, sőt, talán a mi életünkben. Mert bizony sok mai hívő is ilyenfajta rezignált, passzív, beletörődő magatartást mutat, ha az életét közelebbről megvizsgálnánk. Elapad bennük a reménység, hiszen az életben annyi kilátástalan, értelmetlen, reménytelen harcot kell megvívniuk. Meghidegül talán bennük a szeretet is, ami ugye nem is csoda, egy ilyen rideg és kemény világban, ahol kíméletlen farkas törvények uralkodnak. Érthető módon meggyengült bennük a hit, hiszen már annyi csalódásban volt részük, talán az egyházban is. Ott vannak még ők a vőlegényre váró leányok között, de inkább csak muszájból, megszokásból, kötelességtudatból. Nem hiszik igazán, hogy megérkezhet még az, aki késik. Sőt, lehet, hogy nem is létezik. Ha ennyi bűnt, gonoszságot, ennyi igazságtalanságot megenged? Testvérek, hiszem, hogy a példázatot egykor elmesélő Jézus ma tőlünk kérdezi, hogy utópisztikus álmok helyett van-e valódi adventi várakozás bennünk, vagy inkább csak az a szomorú és reménytelen tétlenség jellemzi a kereszténységünket, mint ami ezt az öt balga szüzet is. Mert az örömhír mégis az, hogy a visszatérő vőlegény ma nem pusztán a bolond lányokról tanít minket, hanem az esetleg közöttünk lévő balgáknak üzen. Üzen, hogy töltsétek meg az olaj, a lámpásotokat olajjal, mert ma még van rá mód. Ugyanis, és ez a történet, a példázat második üzenete, hogy az ő eljövetele, Jézus megjelenése bölcs előrelátásra is késztet minket. Hiszen a lányok közötti különbség, ahogy mondtam, épp a vőlegény késése kapcsán lesz nyilvánvaló. Az okosok számoltak az ő késésének a lehetőségével, a balgák meg nem. Azok vittek magukkal pluszba olajat, ezek pedig nem. De mit is jelképez ez az olaj? Mi az, kedves testvérek, ami a keresztény életünkhöz elengedhetetlen energiát szolgáltatja? Mi az, amit mi mindig felélünk, és amit épp ezért pótolni kell? Mi az, ami nélkül nem lehet majd bemenni a mennyegzői örömlakomára? Sokat vitatkoztak ezen az írásmagyarázók, hadd ne menjek bele a különböző álláspontokba, mégis nagyjából arra a közös álláspontra jutottak, amit én is osztok, hogy ez nem más, mint maga a hit. Hiszen Jézus is azt kérdezi az evangéliumban, hogy vajon talál-e majd az emberfia hitet a földön, ha visszajön. Mert őt nem a mi református őseink, nem a vallásos emlékeink, Nem a lelki élményeink, vagy az egyházi tisztségünk érdekli majd, hanem az, hogy van-e, hogy lesz-e olaj a lámpásunkban. Hogy az életünk kereteiben, mert a lámpás a keret, a templomba járás, a szokások megtartása, a hagyományok megtartása, azon belül van-e valami, ami világosságot, és ezért életet ad, vagy nincs. Nézzétek, itt a példázatban az okos lányok úgy aludtak el, hogy a vőlegény bármikor megjöhet, ezért felkészülten várták, vittek magukkal olajat. A balgák meg úgy szenderültek álomba, hogy már úgy se jön el. Biztos meggondolta magát, kár tartalék olajat vinni, vagy időközben beszerezni. Pedig a vőlegény késésének teljesen más oka van. Az eredeti bibliai szöveg úgy is fordítható, ugyanis, hogy a vőlegény nem egyszerűen késett, hanem elidőzött valahol. Lassabban jött a lakodalmas menet. Talán egyre többen lettek. Talán egyre lassabban vonultak. Tehát ez a szó azt jelenti, hogy tartalmasan időzött el. Nem elkésett. Nem tétovázott, nem ingadozott. Nem arról volt szó, hogy mégse áll kötélnek, hanem arról, hogy a késésének célja van. Mégpedig az, hogy az olajról nem gondoskodó lányoknak is legyen még ideje pótolni a hiányukat. Mert a várakozás óráinak nem kellene holt időnek lennie, amikor nem csinálhat mást az ember, mint hogy megpróbálja átaludni az életét. Ahogy a költő írja, mert azon végeláthatatlan nappalok és csigalassan kúszó éjjelek helyett, amelyeken nem történik semmi, tartalmas és értelmes időtöltést is lehetne találni. Be lehetne menniük a városba olajért. Testvérek, aki a férfiak közül volt katona hozzám hasonlóan, és volt, idézőjelben mondom, szerencséje, órák hosszat többször is őrségben üldögélni, az emlékszik talán még rá, tudja, hogy milyen idegörlő és milyen üres tud lenni az ott eltöltött idő. Hogy mennyire felesleges volt az egész. Van, aki talán az egész katona idejére így gondol, nem is csodálom, de az őrség az mindenképpen egy ilyen alkalom volt, amikor azt se tudtuk, hogy hogy bírjuk ki. Annak idején mi teológiai előfelvettek, meg az egyetemisták, és mindig vittünk magunkkal valamilyen könyvet is, meg zseblámpát is titokban az őrtoronyba. Tudok olyanról, aki az őrségben eltöltött napok alatt tanulta meg valamelyik idegen nyelvet. Nos, késik a vőlegény? Igen. De csak azért, hogy akik várnak rá, soha ne késsenek el. Nem jön még, pedig de jó lenne, ha már itt lenne. Igen. De azért nincs még itt, hogy a magunk fajta balga emberek ott lehessenek, amikor megérkezik és ünnepelni kezd. Hogy az ő megérkezésének a tudata minket is bölcs előrelátásra késztessem. Mert ez a bölcsesség, testvérek, abban van, hogy tudom, a keresztény formalitások, a vallásos külsőségek ugyanolyan használhatatlan eszköznek fognak bizonyulni, amikor Jézus megjelenik, mint itt a példázatban, ezek az olaj nélküli lámpatartók. Ez a bölcsesség azt jelenti, hogy tudom, hogy hit nélkül semmit nem ér az életem. Hiszen az istentiszteleti jelenlét, vagy a keresztlevél, egy konfirmációi emléklap, vagy a bibliaórákon való részvétel, de akár egy egyházi tisztség is csak üres lámpás marad. Élő, előretekintő, reménységben és cselekedetekben megvalósuló, személyes döntésre épülő hit nélkül. Isten országába ugyanis nem lehet belépőjét váltani üres és formális Krisztus követéssel. Bár csak felrázhatna, ha kell, minket is a mi Urunk a balga szüzek hamis nyugalmából és biztonságából, ebből a halálos alvásból, és megajándékozhatna helyette a keresztény várakozás jól eső türelmetlen feszültségével, amire az ősgyülekezetek voltak a legjobb példa. Mert a kettő között óriási különbség van. A mennyegző öröme viszont csak azoké lesz, akikben reményteljes várakozás és bölcs előrelátás van. És ez a harmadik gondolat, amit szeretnék ma megosztani veletek. A vőlegény megérkezésekor ugyanis, ahogy olvastuk, mennyegzői öröm veszi kezdetét. Mert amilyen biztos, hogy ő ebből a látható földi valóságból elment a láthatatlan mennyei valóságba, épp olyan biztos, hogy egyszer újra eljön közénk. Első eljövetelekor elrejtettségben, szegényen, ismeretlenül, csecsemőként érkezett erre a világra. Második eljövetelekor azonban dicsőségben, hatalomban fog megjelenni. És hogy a Jelenések könyvében olvassuk, minden szem meglátja őt, még azok is, akik átszegezték. Ám testvérek, nem csak a késése váratlan, hanem a megérkezése is az lesz. Így olvastunk erről itt az igében, hadd olvassam újra ezt a szakaszt. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, uram, uram, nyiss ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Testvérek, ezt az egész leírást jellemzi és áthatja egy szó, ami nagyon tragikusan cseng, későn. És ez itt azt jelenti, hogy végérvényesen későn érkeztek meg ezek a leányok, és így egyszer s mindenkorra lemaradtak valamiről. Bent öröm, bent ünnep, bent jókedv, vidámság, kin sírás, kétségbeesés, tragédia. Nem emlékeztet ez bennünket a tékozló fiú példázatára? Hazatér a nagyobbik fiú, a mezei munkából és otthon zenét hall, a házból kiszűrődnek a felhőtlen örömnek és a boldogságnak a hangjai, de ő, ellentétben a balga szüzekkel, meg van sértődve, és nem akar bemenni. Az apja kijön, kérleli, és Jézus nem fejezi be a példázatot, nem tudjuk, hogy sikerült-e rábeszélnie. Az viszont biztos, hogy aki földi élete során nem enged ennek a hívásnak, akinek az ajtaján folyamatosan hiába zörget, ami urunk, az magát fogja kizárni a lakodalmasok öröméből. Látjátok, az öt bolond lánya végén hiába próbált meg mindent, hiába mentek ének idején a városba, hiába szereztek nagy nehezen olajat, már késő volt. Amire kellett volna, tudnilik a vőlegény fogadására, arról lemaradtak. Mert az Isten országa sem mostani, részleges és elrejtett mi voltában, sem pedig majdan megjelenő teljességében, hadd mondjam mégis így, nem egy katonai bázishoz hasonlít, ahol kénytelen az ember valahogy nagy nehezen kibírni az őrséget, mert ha elalszik közben, akkor váratlanul megjelenik az ügyeletes tiszt, és akkor már is mehet a fogdába. Ó, dehogy! A visszatérő főlegény lakodalmat rendez, ünnepi vacsorát ad, mennyegzőre hívogat, nem végítélettel riogat. Sajnos néha az egyház jobban emlékeztet minket egy katonai helyőrségre, mint egy lakodalmas seregre. Nem csoda, ha sokan nem is kíváncsiak arra, hogy mi folyik közöttünk, ide benne falak között. Ám az örömhír ma az, hogy talán aki eddig csak megszokásból, kényszerből és értelmetlenül volt együtt a reményteljesen várakozókkal, a bölcs előrelátással készülőkkel, az ismét elmehet még a városba olajért. Abban is megszülethet az élő hit, az is tartalommal töltheti meg az eddigi üres formális kereteket. Az is részesülhet, mi mindannyian részesülhetünk a mennyegzői örömben. Testvérek, ez az öröm, bár mennyegzőről szól, mégsem a lakodalmas tánczenét hallgatók álboldogsága. Ez nem a szappanoperák és leányregények szirupos érzelgőssége, de nem is a kötelezően mindig jókedvű amerikai a keep smiling, tessék mosolyogni kényszere. Hanem ez az az öröm, amelyről beszélni csak nehezen lehet, de átélni annál inkább. A megváltott, a megszabadított, az örök életet nyert emberek kiváltsága. A hitre jutott, a mennyei atyához visszatért tékozló fiak és leányok öröme ez. Amely egyfajta kóstoló, elővíz, abból az örök örömből, amit az eljövendő Jézus hoz majd az övéinek. Vajon ismered-e már ezt az örömet? És látják-e ezt vajon rajtad, a körülötted élők? Kedves testvérek, nem kérdeztem meg senkit, amikor a templomba belépett. Kifelé menet sem fogok kérdezni senkit. De ha nem én, hanem Jézus kérdezné, vajon mit felelnél? Mi él benned? Türelmes vagy türelmetlen várakozás, vagy ez a halálos alvás? Melyik jellemző inkább rád? Mert nincs harmadik lehetőség. Nem tudhatjuk, hogy hogyan és mikor találkozunk Jézussal hamarabb. Ő híve előbb magához, vagy előbb jön el ő mi hozzánk. De azt tudjuk, kedves testvérek, hogy ma még a miénk lehet az okos leányok várakozásának jóleső feszültsége, reménye és öröme. Ma még a miénk lehet ez a fajta várakozás, az, amit majd az énekben így fogunk énekelni, az a bizonyosság, imhol jő a vőlegény, lelkem, menj elébe. Keresd nyugtod, mint szegény, gazdag kebelébe. Kedves vendéget várok, szívem ajtajáról hújjanak az ávárok, mert már közel járul. Ő adja meg, hogy megnyíljanak a szívünk ajtajai, lehújjanak a závárok, és a visszatérő Jézust, aki majd megjelenik, amikor színről színre láthatjuk, mi is így a hitünk olajmécsesével fogadhassuk. Így legyen. Amen. Gyertek, s ezért imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy reménységgel és hittel várhatunk téged, mert te megígérted, hogy újra el fogsz jönni erre a világra. Köszönjük, hogy minden ígéretedet beteljesítetted eddig, és ezért lehetünk biztosak abban, hogy ebben sem csapsz be bennünket. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy a mi szívünkben sokszor nincs ott ez a fajta várakozás. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor várjuk mi a körülményeink jobbra fordulását, a körülöttünk élők megváltozását, mintsem, hogy előre tekintenénk és várnánk téged, aki pedig újra eljössz majd erre a világra. Sőt, Urunk, ha igazán mélyen magunkba nézünk, talán éppen azért várunk, mint csak ilyen földi, emberi reménységeket, és ezek beteljesedését, mert hiányzik belőlünk mindenfajta igazi várakozás. Talán már sokan le is mondtunk arról, hogy bármi megváltozhat az életünkben. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy neked semmi sem lehetetlen. Köszönjük, hogy mindezt azért mondtad el annak idején tanítványaidnak, s ma nekünk, hogy számunkra soha ne legyen túl késő, hogy soha ne kelljen bezárt ajtóval találkoznunk, mint ezeknek a balga leányoknak. Bocsáss meg nekünk, ha sokszor neked kell bezárt ajtókkal találkoznod a mi életünkben. Köszönjük, hogy ma zörgettél, arra hívtál, hogy megnyíljunk előtted, hogy befogadjunk téged, hogy Úrrá legyél életünkön. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, ültesd el a szívünkbe ezt a türelmes várakozást. Ami nem azt jelenti, hogy nem teszünk semmit, csak várjuk, hogy te újra eljöjjél, hanem azt, hogy hűséges sáfárokként végezzük azt a munkát, szolgálatot, amivel megbíztál, és közben előre tekintünk te rád. Urunk, kérünk téged, hadd legyen a mi kereszténységünk a hétköznapokban, családtagjaink, barátaink, munkatársaink között igazi kereszténység. Kérünk, hogy újíts meg bennünket, hogy ott lehessen a hit a szívünkben, és hogy ennek minden gyümölcsét a körülöttünk élők láthassák. Kérünk, hogy így újítsd meg a mi gyülekezeteinket, egyházunkat. Kérünk, hogy adj igazi adventi várakozást és reménységet a mi népünknek, határainkon kívül és belül, hogy ne egyszerűen a jövő esztendőt, ne egyszerűen emberi körülményeink jobbra fordulását várjuk, hanem téged. Téged, aki bár késel, de amikor mi nem is számítunk rá, újra eljössz. Köszönjük hát, hogy ma szóltál hozzánk. Kérünk, hogy tartsd meg bennünk a te igédet, hogy teremhessünk sok gyümölcsöt által a te dicsőségedre. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. szadakozás lehetőségét az ige szavaival hirdetjük. Urunk, tőled van mindenünk, és csak amiket a te kezedből vettünk, azokat adjuk most neked. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva záró énekünket énekeljük, kedves testvérek, kedves gyülekezet. Záró énekünket a 304. dicséret első, második, valamint hatodik versét. Ez a dicséret a már énekelt 130. Zsoltár dallamát követi. Énekeljük tehát első, második és hatodik versét. Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik.